Foglaljunk helyet, testvéreimé, és a 294. énekünket lapozzuk fel, és énekeljük mind három versével. Az első verse így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumának 8. részéből olvassuk. Lukács evangéliumának 8. részéből, a 26. verstől a 40. versig terjedő ige szakaszból. Lukács evangéliumában a 8. rész 26. versétől ezt olvassuk. És evezének a gadarénusok tartományaiba, mely Galileával átellenben vala. És mikor ő kiment a földre, jöve elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak, sok időtől fogva, sem ruhában nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem sírboltokban. És mikor meglátta Jézust, felkiáltott, és lábai elé esik, és mondván fennszóval néki: Mi közöm van nékem te veled, Jézus, felséges Istennek fia? Kérlek téged, ne gyötörj engem. Mert azt parancsol annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből, mert gyakran elragadá őt. Annak okáért láncokkal és békjókkal megkötözve őrizteték, de a kötelékeket elszaggatván az ördögtől a pusztába hajtaték. Megkérdé pedig őt Jézus mondván: Mi a neved? És ő mondta: Légió, mert sok ördög ment vala bele. És kérék őt, hogy ne parancsolja nekik, hogy a mélységbe menjenek. Vala pedig ott egy nagy disznónyáj legelészve a hegyen. És kérék őt, hogy engedje meg nekik, hogy azokba menjenek, és megengedé nékik. És minek utána kimentek az ördögök az emberből, bemenének a disznókba. És a disznónyája meredekről a tóba rohant, és megfulladt. Pásztorok pedig látván, mi történt, elfutának, és elmenvén hírré adák a városban és a falukban. Kimenének azért megnézni, mi történt, és menének Jézushoz, és ülve találták azt az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél, Jézus lábainál, és megfélemlének. Elbeszélék pedig nékik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngős. És kéri őt a gadarénusok körül való tartományok egész sokasága, hogy ő közülük menjen el, mert felette igen félnek vala. Ő pedig beülvén a hajóba visszatért. Kéri pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen. De Jézus elbocsátá őt mondván, tér vissza a házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elméne azért, hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele. És lőn, hogy mikor Jézus visszatért, a nép örömmel fogadá őt, mert mindnyájan várják vala őt. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát köztünk. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged magasztal és dicsér a mi szívünk ma reggel is. Téged, aki öröktől fogva egy voltál és egy vagy az Atyával. Téged, aki egy vagy a Szentlélekkel is. Imádandó Szent Háromságunknak egyik tagjaként. Köszönjük néked, hogy ugyanazokkal a vonásokkal bírsz, amikkel maga az Isten. Imádunk téged isteni hatalmadért, bölcsességedért, szeretetedért, jóságodért, türelmedért, mindenre kiterjedő irgalmasságodért. Köszönjük te néked, hogy hozzád jöhetünk most, és kérhetünk, hogy szólj hozzánk az ígéd által. Segíts, hogy a mi értelmünk megvilágosodjék, és meg tudjuk érteni a te szavadat. És add nekünk a te szent lelked által az igaz hitet. Ósd ezt a szívünkből, hogy szavaidat ne csak értsük, hanem hittel el is fogadhassuk, magunkra nézve is, abszolút igazságnak, életünk zsinór mértékének. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy minnyájan téged követő, és a te követésedben megerősödő emberek lehessünk. Áld meg így a mai Isten tiszteletünket. Kérünk, hogy légy közöttünk, mert téged várunk, úgy, ahogy ott régen vártak, azok a zsidó emberek. Mi is téged várunk, mert rád van szükségünk. Rád van szükségünk örömeinkben is, bánatunkban is, kérdéseinkben, tanástalanságainkban, minden élethelyzetben. Kérünk, hogy ajándékozz meg minket önmagaddal, az ígéd által. Amen. Drága testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 166. énekünknek a legelső versét, a 166. énekünknek a legelső versét, ami így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki rá. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassátok, Lukács evangéliumának 8. részéből, a 27. verstől a 33. versig. És mikor ő kiment a földre, jöve elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhában nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem sírboltokban. És mikor meglátta Jézus, felkiálta és lábai elé esék néki, és fennszóval mondta, miközön van nékem te veled, Jézus, felséges Istennek fia, kérlek téged, ne gyötörj engem. Mert azt parancsol annak a tisztátala léleknek, hogy menjen ki az emberből, mert gyakran elragadá őt. Ezért láncokkal és békjókkal megkötözve őrizteték, de a kötelékeket elszaggatván az ördögtől a pusztába hajtaték. Megkérdé pedig őt Jézus mondván, mi a neved? És ő mondta, légió, mert sok ördög ment vala bele. És kérjék őt, hogy ne parancsolja nekik, hogy a mélységbe menjenek. Vala pedig ott egy nagy disznónyáj legelészve a hegyen, és kérjék őt, hogy engedje meg nekik, hogy azokba menjenek, és megengedé nékik. És minek utána kimentek az ördögök az emberből, bemenének a disznókba. A disznónyáj a meredekről a tóba rohant, és megfullada. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim! Az elmúlt alkalommal az Úr Jézust láttuk, hogy összecsap a sátánnal, és győztesen kerül ki abból a harcból. A sátán nem tudta a maga irányítása alá vonni, és megakadályozni, hogy a megváltást Jézus végrehajtsa. Sem akkor ott a pusztában nem sikerült, és a későbbiekben sem sikerült. Jézus végképp a sátánnak, a ma régi kígyónak a fejére taposott. A mai történetünk megint egy ütközetet mutat be. Ez a csata Galileával szemben a Genezáreti tónak a keleti partján zajlott le, a gadarénusok földjén, ahol pogány emberek, görögök laktak. Disznókat tenyésztettek, ez tudjátok, hogy a zsidóknak ez tilos is volt. Jézus átjött ide, akkor is, ha a honfitársai erre a vidékre szinte egyáltalán nem jöttek át, ha csak valami olyan dolguk nem volt, hogy mindenképpen át kellett ide jönni. Amikor Jézus ide tartott, olvassuk az előzményekben, hogy egy nagy vihar kerekedett a tengeren, mert minthogyha már akkor meg akarta volna valaki akadályozni, hogy átjöjjön erre az oldalra, és elvégezze ezt a nagy szabadítást. Ám de Jézus lecsendesítette a vihart, és baj nélkül partot értek. Megérkezett ehhez a gadarénusokhoz, pontosabban ehhez az emberhez. Mert úgy látszik, mintha csak ezért az emberért jött volna át. A tónak erre az oldalára. Utána elűzik őt, annak az embernek a honfitársai, néptársai, fajtársai, és már is megy vissza a zsidók földjére, ahol nagyon várják vissza. Minden esetre Jézus átjött ide, és megmutatta azt, hogy ő nem csak belföldön, hanem külföldön is szabadító, és megszabadította ezt a nyomorult embert abból az iszonyú rabságból, amiben az élt, és őt tette tulajdonképpen az első misszionáriusává pogányok között, megbízta, hogy menjen és róla tegyen bizonyságot az ő népének. Na hát vegyük sorra ennek a csatának a főszereplőit. Először a démonokat, aztán a megszállottat, és végül az Úr Jézust. A démonok. Kik ezek? Hát a mai ember elég sokat találgatja, hogy kik ezek a démonok. Legtöbbször azzal találkozhatunk, hogy ezek tulajdonképpen az egyes bűnök. A harag, a hazugság, a lopás és egyéb más bűnök megszemélyesített formái. Hát ez így nem igaz. Azt is mondják némelyek, hogy ezek ilyen gonosz női lelkek. Úgy is ábrázolják őket sokszor. Hát erről sincs szó. Meghalt gonosztevők visszajáró lelkei. Ilyet is olvashatunk itt-ott. Hát ez is a Biblia szerint nem igaz. Sokkal inkább igaz az, hogy ezek a sátánnal együtt fellázadt angyalok, akik kitaszítattak az Isten országából. A Biblia úgy ír róluk, mint személyes szellemi élőlényekről. Tehát van nekik személyiségük. És szellemi lények, vagyis nincs nekik testük. Ezért láthatatlanok is, bár a testük nem léte arra sarkalja őket, hogy valahogy mégiscsak valami testet szerezzenek maguknak. Számtalanszor látható a Bibliában, hogy embereket is, hogy így mondjam, mint egy anyaszervezetként használnak, és úgy rájuk szállnak szinte, így lehet már idézőjelbe téve mondom ezt, és mint egy élősködnek rajtuk. Amikor menniük kell ebből az emberből, el kell hagyniuk, a testét, akkor utána megint igazából testbe vágynak, inkább a disznókba akarnak menni, mint a mélységbe, ami a démonoknak a büntetési helye. Az örökkévaló, illetve az utolsó ítélet után még rosszabb helyre kerülnek, de egy olyan hely, ahol már nem tevékenykedhetnek többé az emberek között, csak egymás közt. A létszámukat is nagyjából megsejtjük a Szentírásból, tudnélik azt, hogy nem egy-két démon van, hanem sok, nagyon sok. Itt a történetben az hangzik el, hogy ezt az egy embert használóknak a száma légiónyi. A légió az egy ilyen, tudjátok, egy ilyen római harci egység volt, az legalább 6000 ember volt. Legalább 6000 ember. Ezeknek a szóvivője szól ebben a felolvasott történetben Jézushoz is. Ezek között a démonok között van rend. Az efézusi levél árulkodik erről, és onnan tudjuk azt is, hogy noha nagy részük szabadon tevékenykedik, mégis van egy más részük, erről meg a Péter második levelében, meg a Judás leveléből olvasunk, amely részük már nem tevékenykedhet az emberek közül, mert már be vannak zárva abba a bizonyos mélységbe. Ezek a lények láthatóan gondolkodnak. Tudás anyaggal bírnak, tudják, hogy mi lesz a sorsuk, félnek is. Van akaratuk, képesek a kommunikációra, és intelligens tevékenységeket folytatnak. Például a Szentírás azt mondja, hogy egyik tevékenységük, hogy tévtanítások kialakításában is részt vesznek, embereknek a gondolatait befolyásolva. A démonok, az is kiderül az apostolok cselekedetéről írt könyvben, hogy imádatot akarnak maguknak. Csodákat tetetnek, hogy tiszteljék őket. De természetes, hogy ezek a démonok a leginkább az Istennek a gyűlölői. Ez a talán a legfőbb tulajdonságuk. Az atyuknak, vagy vezetőjüknek is, ez a sátánnak is ugyanez a fő tulajdonsága, de ezért nekik is. Gyűlölik az Isten személyét, a tulajdonságait, gyűlölik az Istennek az akaratát, a terveit, a tetteit, gyűlölik a különböző alkotásait, az ő törvényét, a bibliai kijelentést, gyűlölik az Istennek a népét, a hívő embereket. Minden, ami Istennel összekapcsolódik, az ő gyűlöletüknek a tárgya. De magát az embert is gyűlölik. Az embert is gyűlölik, mert még az ember is a démonokat tulajdonképpen az Istenre emlékezteti. Mert hogy az embert az Isten a maga képmására teremtette, és még a bűnös ember is a démonokat az Istenre emlékezteti, aki alkotta őket. Hát még sok mindent lehetne róluk mondani, nem mondok már többet. Ennyi is elég nekünk, a Biblia eléggé világosan beszél tehát ezekről a szellemi, sötét szellemi élő lényekről. Nagyon jól tudjuk, hogy amikor így a sátánról vagy a démonokról beszélünk, testvérek, akkor a mai felvilágosult emberek, azok már kicsit úgy mosolyognak ezen a dolgon. Hiszen a mai ember ugye tudja, hogy azon túl, amit ő megfoghat, már nincs semmi. Tehát nincs ilyen, hogy láthatatlan világ, ahol ott a különböző lények vónának, se Isten, se sátán, se angyalok, se démonok, ilyen nincs. Nincs. Sokan kinevetik azokat, akik azt hiszik és vallják, mondjuk így a Biblia alapján is, vagy elsősorban a Biblia alapján, hogy már pedig van láthatatlan világ, és vannak ezek az általunk megfoghatatlan, láthatatlan, érzékelhető ugyan, de igazából mégse érzékelhető lények, akik nálunknál hatalmasabbak, akik a mi gondolatainkat, érzelmeinket, képzeletünket valahogyan tudják befolyásolni. Hát nevessenek ki bennünket mások, vagy engem is akár ki lehet nevetni, de én mégis az igének hiszek, és jól tesszük, azt gondolom, hogy mi is ezt tesszük. Egyszer ugyanis majd kiderül, hogy vannak-e ilyen lények, vagy nincsenek. Minden esetre majd meglátjuk. Én most ebben a pillanatban hiszem, hogy ezek a lények, akár Isten, vagy sátán, vagy démonok, vagy angyalok, ezek létező személyiségek. De nézzük most ezek után, a sötét lények után magát a megszállottat. Ijesztő dolog, testvérek, ugye ezt a történetet átolvasva, hogy A démonok hatni képesek egy emberre. Képesek befolyásolni valakit. Még a testi állapotát is. Ezt az embert ugyanis kötelekkel, láncokkal próbálták lekötözni, de egyszerűen nem bírták azt megtenni, mert mindezeket leszaggatta magáról. Nem maga az ember volt ilyen erős, hanem a benne mutatkozó démonok ereje volt ilyen. De sokkal rosszabb annál, hogy egy embernek a testét tönkre tudják tenni, az, hogy ezek a szellemi lények belülről, a lélek felől tudnak hatni egy embernek a lelkére, vagy pontosabban abban, ami bennünk van, a gondolatainkra, a képzeletünkre, az akaratunkra, az érzelmeinkre, és képesek a döntéseinket is belülről befolyásolni. Kényszeríteni minket, ha nekik tetszik, kényszeríteni minket olyan megnyilvánulásokra is, olyan büntettekre is, amiket mi magunk nem akarunk. Nem akarunk. Sokan hivatkoznak egyébként maguk a bűnözők is ilyen belső hangokra, meg gondolatokra, meg indulatokra, amiket ők tulajdonképpen nem akarnak, de aminek a kényszere alatt tesznek meg bizonyos műveleteket. A Bibliában sok mindent olvasunk erről, bizonyos emberek, akik bomlasztják az erkölcsi rendet, vagy versengők, vagy hazudozók, vagy perverzek, erkölcstelenek, hogy ezeket a sátáni lelkek inspirálják ezekre a dolgokra. Ez egy eléggé megdöbbentő dolog. Ezt a történetbeli embert is Isten a maga képmására teremtette, de ezek a lények, ezek hatalmukba kerítették, és lassú kínzással kínozták ezt a szerencsétlent. Nézzétek, hogy miket váltottak ki. Ez az ember nem házba lakott. Nem bírta elviselni az emberi közösséget. Kiment a sírboltokba. Ott azon a vidéken ilyen sziklás hegyeket képzeljetek, és ott azokban a sziklás hegyekben voltak ilyen barlangok, vagy barlangokat vágtak bele, hogy ott eltemessék a halottaikat az emberek, és ezek a démoni lelkek tulajdonképpen, ezek oda vitték erre a helyre ezt a valakit. Hát persze lehet, hogy ebben része volt az embereknek is, akik kizárták nyilván maguk közül ezt a dühöngő őrültet, vagy megszállottat, nem tudom, hogy beszéltek róla ezek a görögök. Kizárták maguk közül, aztán lehet, hogy azért ment a temetőkbe, vagy erre a temetkezés erre, mert ott legalább néha megfordult valaki, aztán vitt neki valami kis ennivalót, vagy valamit. De azon se lehet csodálkozni, amit Calvin mond, hogy a tisztátalan lelkek vitték őt oda, a sírok közé, hogy a halál szomorú látása által szakadatlan félelemmel gyötörjék, mintha már a halottak közé tartozna. Na hát ma talán úgy mondanánk, hogy ez az ember ebbe az állapotába teljesen aszociális lett. És ez nem egy olyan könnyű dolog. Azt mondja az írás, erre utaltam, hogy senki nem bírta őt megfékezni. Emberi erővel nem bírták lefékezni. Azt a szót, amit itt használ a Biblia, az a damazó, görög szó, azt a vadállatok megfékezésére használták. Tehát amikor valaki meg akartak szelídíteni, meg akartak fogni egy vadat, megvadult vadállatot, akkor mondták, ezt akarjuk vele tenni. De nem bírták. Nem bírták megfogni ezt az embert. Hiába kötözték meg, leszaggatta azokat magáról, mert nem őt, hanem a démonokat így nem lehet láncokkal, meg béklyókkal megkötözni. Természetesen a kínzásának a része volt az is, hogy ez az ember nyilván olyanokat gondolt, érzett, mondott, tett, amiket ő maga, ahogy látjuk, nem akart. Mondhatnánk, elvesztette az önálló személyiségét. Nem lehetett a maga gondolatainak, tetteinek, megnyilvánulásainak az ura. Nem azt tette, mondta, érezte, gondolta, amit akart, hanem amit a rabtartói. Vagyis mint egy ilyen eszközé, bábbá, személytelen tárgyá vált ezeknek a démonoknak a kezében. Ez az ember, ahogy olvastuk más helyeken is, más evangéliumokban is, sikoltozva jött-ment. Éjjel-nappal így mászkált, és közben gyakran vagdosta magát ilyen éles kövekkel. Vagyis lehet, hogy meg is csonkította magát, egy ilyen önpusztító életet élt egyfolytába. Önpusztító életet élt. Sebek boríthatták, véres lehetett, összetört lehetett. Továbbá mesztelen is volt, ahogy olvassuk az írásba, Hogy Isten ruhát csinált az embernek a bűneset után, a sátán és a démonok levetkőztetik az embert. Megsemmisítették a természetes szégyenérzetét. Látjátok, még lehetne ezt elemezgetni, hogy a démonok, amikor így hatalmába vesznek valakit, akkor testileg, lelkileg az egész valóját összetörik. Összetörik. Ezt az embert az Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette, még bűnösként is azt hordozta magán, de a sátán angyalai, amikor elkapták, akkor onnantól kezdve kezdték elállatiasítani ezt az embert. Kivetkőztetni a maga emberi mi voltából. De ne felejtsük el, hogy ezzel a démonok elsősorban nem ennek az embernek akartak fájdalmat okozni, hanem Istennek. Nem tölthetik ki a bosszújukat Istenen, mert Istennek nem eshetnek neki ezek a démonok. Jézusnak se eshetnek neki. Őt se rombolhatják le, hát neki esnek a náluknál gyengébbnek, az embernek, az Isten képmásának, aki nem tud nekik ellenállni. Persze itt már a történetben a végkifejletet látjuk, amikor valakit a démonok hosszú időn keresztül így lerombolnak és tönkretesznek. De az is igaz, hogy a sátán és a szolgái testvérek valahogyan mindig az említett irányba inspirálják az embereket. Lehet, hogy csomó ember nem érkezik el ebbe a fázisból, ez az ember volt, de valahol ott előtte ott mozog már. A sátán és angyalai által befolyásolt emberek, testvérek most így is lehetne mondani, hogy egészen normálisnak tűnhetnek. De mégis vannak emberek, akik valamiért például nagyon is vonzódnak a sötétséghez, a halálhoz. Volt már ilyen tapasztalatom egyszer egy fiatallal, aki nem tudták a szülei sem megmagyarázni, hogy állandóan besötítette a szobáját, feketére volt festve az egész, hogy hívják, az egész lakása oda belülről, ahol élt. És valahogy ebbe a vak sötétségű fekete ruhába mászkált, és a halálnak a szimbólumaival vette körül magát. Miért? Egy fiatal valaki. Persze hozzátartozik, hogy ilyen zenéket is hallgatott ez a szerencsétlen ember. Ilyen sátánista zenekarokat, meg nem tudom miket. Azok is nyilván ebbe az irányba vitték. Persze lehet itten okoskodni jobbra-balra, de hogy azokon a helyeken, ahol megszólal egy ilyen sátáni zene, vagy sátáni szövegek, amik a sátánnak akár az imádására, vagy a démonokkal való foglalatoskodása, vagy Isten által egyenesen megtiltott dolgokra inspirálják a gyerekeket, és azok ebbe az irányba mennek, ott azért, hogy a démonok nincsenek jelent, azért azt nem lehet olyan könnyen kimondani. Sőt, azt kell mondani, hogy ott igenis jelen vannak. De vannak emberek, akik teljesen aszociálisakká válnak. Teljesen azt, nem bírják elviselni az emberi közösséget. Vannak, akik szégyentelenek a beszédjükben, a viselkedésükben, az öltözésükben, öltözékükben. Szégyentelenek. Vannak, akik sokat félnek, gyötrődnek, nem tudják megmondani, hogy mitől. Vannak, akiket kényszer gondolatok kínoznak. Nem akarnak bizonyos dolgokat gondolni, és mégis gondolniuk kell. Még nincsenek ebben az ön és közveszélyes állapotban, amiben ez az ember volt, de már is a démonoknak vagy a sátának a hatásai érvényesülhetnek az életükbe. És mindezt nem lehet, testvérek, elintézni azzal, amivel ma elintézik, hogy ezek elmebetegek. Biztos az agyukban van valami probléma. Azt nem lehet így elintézni. Lehet, hogy vannak olyan betegek, akiknek az agyukban van probléma. Ennek az embernek, ha ma élne, mindjárt meg lenne a kezelési módszere. És lennének orvosok, akik mindjárt kimondják róla, hogy ez egy ilyen elmebajos, ugye, mit tudom én, paranoiás, nem tudom én, micsoda, mindent rámondanának, és be kell zárni egy elmegyógyintézetbe, amíg van valahol egy, aztán jó, beinjekciózzuk, aztán kész. Orvosi eset, nem lehet rajta segíteni. Nem orvosi eset volt. Démonok voltak a háttérben. Akkor is, hogyha erről a mai materialista orvostudomány nem akar tudni. Ezek, testvérek, sajnos ma is egy csomó emberre hatnak ezek a sötét lények, maguk se tudják az emberek sem, mert nem is hiszik, hogy ilyenek vannak a legtöbbször. Nem is hiszik, hogy ilyenek vannak. Mindez azonban, testvérek, általában nem is szokott elég lenni a démonoknak, hanem ők az általuk befolyásolt embert végső soron a szolgatársukkal akarják tenni az Isten elleni harcukba. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az egyik Jézus életéről készült filmben úgy ábrázolták ezt a jelenetet, hogy ez a gadarai ördöngős egy nagy követ fog, és ahogy Jézus kilép a partra, rögtön nekiront, mintha agyon akarná csapni ezzel a kővel. Csak Jézus ránéz, és megáll az ember, mert egy nálánál nagyobb hatalommal szembesül. De az biztos, testvérek, hogy a sátán, illetve a démonok arra sarkalják az embert is, hogy valahogy az Istent, a Krisztust és mindazt, ami hozzájuk tartozik, bántsák, meggyűlöljék. Megmagyarázhatatlan, de döbbenetes áthallásaink vannak egyébként ezen a ponton. Ma is, testvérek, megfigyelhető, hogy egy csomó ember valami megmagyarázhatatlan gyűlölettel van eltelve az Isten ellen. Megmagyarázhatatlan Jézus Krisztus ellen. Nem kell messzire menni. Hát elég kinyitjátok a múlt heti újságot, a magyar nemzetet. Vagy megnézitek a hírtévében a civil kaszinót. Szó volt arról, hogy a klubrádióban megint folyt a keresztényeknek a gyalázása. És azt mondja ott egy nagyra becsült alak, hogy némelyek által nagyra becsült, hogy a gyerekekre két dolog van, ami nagyon káros ma Magyarországon. A pornográfia és a kereszténység. És akkor itt erről elmélkedik a munkatársaival, vagy a riportertársaival együtt, hogy milyen veszélyes a kereszténység, és milyen borzadalom, hogy ő nekik már kora reggel a keresztjének be kell botlaniuk, ha bekapcsolják a tévét vagy a rádiót. És ott alpári stílusban beszélnek arról, hogy milyen a Szentlélekkel való együttélés. Az embertestvérek csak gondolkozik, hogy mitől van ezekben az emberekben ilyen gyűlölet, mert ezek az emberek egyébként tönkrement életű emberek. Elvált, pszichiátriai kezelés alatt állt, öngyilkos akart lenni, antidepresszánsokon él, totál roncs, és gyűlöli a keresztjéneket. Pedig ott lenne neki a gyógyulása, ha menne a Krisztushoz, és fordulna a Krisztusnak az Istenéhez, és menne egy ilyen közösségbe, mindjárt megtapasztalna, hogy nem olyan az, mint amilyennek ő elmondja, de gyűlöli az egészet. Miért van ez, testvérek? Megmondjuk miért. Azért, mert a démonok működnek ma is. És hatnak az emberek, és inspirálják az embereket. Az emberek persze anélkül is képesek Istent gyűlölni és Krisztust gyűlölni. De a sátán és angyalai, hogyha valakit így megkörnyékeznek valamiért, azt továbbra is még inkább erre beszélik rá, ebbe az irányba inspirálják. Tehát valahogyan bevonják az embert a maguk Isten elleni, Krisztus elleni, evangélium elleni harcukba. Nem az áll ma napság egyébként a sátánnak az érdekébe, és a démonoknak az érdekébe se, és mondtam, hogy ezek intelligens lények, nem az áll az érdekükbe, hogy valakit megszálljanak. Nem az áll az érdekükbe, mert ha valakit megszállnak, akkor mondom, hogy mi történik vele, kivonják a mai világba a forgalomból az illetőt. Egy ilyen embert, mint ez a szerencsétlen gadarai, szépen kivonják a forgalomból, nem mehet többé az emberek közé, de akkor már ezek a forgalomból kivont emberek nem tudnak egy olyan hatékony munkát végezni az emberek között. Nagyobb eredményt érnek el a sátán és az angyalai akkor, hogyha embereket így a szelíd befolyásolás által, egy olyan szelíd inspirálás által terelgetik. És mert akkor ott maradhat a rádióban is, meg újságcikkeket írhat, meg ne talán még teológiai pulpitusra is fölmehet, vagy püspöki kalapot is vert a fejére, mert lehet befolyásolni. És többet lehet így rombolni az Isten ellen, és a Krisztus ellen, és az evangélium, és a Biblia ellen, mint hogyha valakit bezárnak egy elmegyógyintézet falai közé. A sátánnak, testvérek, tehát nagyon döbbenetes ez a stratégiája, és döbbenetes dolgok ezekkel nekünk így szembesülni. Ez a szerencsétlen ember, testvérek, itt egy ilyen, ahogy mondtam, egy ilyen személyiségét vesztett bábbá vált a kezükbe. Akit mellékesen egyébként totál lerontottak, az egész földi életét lerontották, és semmi kétségünk nem lehet afelől, hogyha ez az ember meghalt volna már, akkor hova került volna? Mert nem az Isten országába jutott volna, hanem került volna ezekkel az őt addig is kínzó lényekkel valami egy helyre. Ez a cél, ez is egy cél, az embereket elpusztítani, a kárhozatba lökni. Itt vannak tehát testvérek, ezek a démonok, itt van ez a szerencsétlen ember is, akit így a hatalmukba kerítettek, és aki magán nem tudott segíteni, és emberek se tudtak rajta segíteni. És itt érkezünk el a mi Úrunkhoz. Jézus, a dicsőséges Úr Jézus, ahogy mondtam az elején, úgy tűnik, hogy csak ezért az egy emberért átmegy a pogányok földjére. Átmegy, hogy megkeresse ezt az embert, hogy felszabadítsa ebből a nyomorult állapotából. És itt tényleg a szeretetét szeretném először hangsúlyozni előtetek, mert amit itt Jézus tesz, az teljesen az ember iránti szeretetből teszi. A kegyelem keresi föl ezt az embert a maga reménytelen állapotába. Hiszen ez a gadarai ördöngős, ez nem hívta Jézus, nem is hívhatta. Nem kérte, nem is kérhette Jézust a szabadítására. Jézus egyszerűen egyoldalúan jön, és felszabadítja, mert szereti. És ennek a felszabadulásnak nem volt semmi más előfeltétele. Jézus nem mondta az embernek, hogy ember, na miért is kerültél ebbe az állapotba? Hol is volt ott a múltadba? Turkáljunk egy kicsit. Na beszélgessünk erről. Hogy is volt, mint is volt? Szüleid? Nagyszüleid? Nem, semmi testvérek, nem. Egyetlen egy esetben se firtatja az Úr Jézus azt, hogy mi áll ilyen dolgoknak a hátterében, amikor valaki megszállott lett. Nem firtatja. Nem érdekli ez Jézust. Minket se kell, hogy érdekeljen, különösképpen testvérek. Nem mondja neki, hogy először tagad meg, majd utána felszabadulsz. Semmi ilyesmi. Nem is tudta volna az ember megérteni ezt az egész dolgot. Nem is tudta volna megtagadni. Nem mondja neki Jézus még azt se, hogy higgyél bennem, és akkor majd megszabadulsz. Mert még hinni se tudott Jézusbe ez a szerencsétlen. De nem is kellett. Ez a kegyelem, testvérek, hogy teljesen szeretetből, irgalommal lehajol Jézus ehhez az emberhez, és kiragadja abból a nyomorult állapotból, amiben benne van. Láthatóan az az ember még ezt nem is akarja. Bár lehet, hogy valahol a lelke mélyén, ott, ahol élt még az ő személyisége, vagy megvolt ott, valahol akarta. De nem tudott ezen, nem tudott ennek hangot adni. Nem tudta ezt kifejezni. És milyen csodálatosan történik ez a szabadulás. Jézus szeretete után a hatalmát is meg kell lássuk, testvérek. De Jézus egyszerűen parancsot ad ezeknek a démonoknak, hogy hagyják el ezt az embert. És amikor Jézus mond valamit, akkor ott annak az embernek a lelki régióiban valami történik, valami csoda történik, nem tudjuk felfogni, hogy ez mi, vagy hogy, de az biztos, hogy ezek a démonok, akik fogva tartották a személyiségét, az eszét, az akaratát, az érzelmeit, a testét, egyszer csak elkotródnak. Elkotródnak. Jézusnak a hatalma, testvérek, itt megint nyilvánvaló lesz, megint felragyog előttünk. Jézus parancsol ezeknek a démonoknak hatalommal. Azt az embert látjátok, mivé tették, az nem tudott ellenük mit tenni. De Jézus, amikor már a démonok, hogy így mondjam, meglátják az embernek a szeme által Jézust, mindjárt leborulnak előtte. Nem az ember borult le itt, a démonok, és nem imádatból, hanem kényszerből, mert itt megjelent az, aki náluknál nagyobb. Lelökik a földre ezt az embert, mert levetik magukat a démonok, most jelképes értelemben, levetik magukat a földre Jézus előtt, mert nagyobb náluk. És aztán már kezdenek alkudozni Jézusra, hogy most hova ne küldje őket. Nem akarnak még az ítéletüknek a helyére kerülni, ahol már passzivitásra vannak kárhoztatva. Menjünk inkább a disznókba. És akkor Jézus odaereszti őket. Oda mennek, ahova ő engedi. És ahova nem engedő, de nem mennek. Ezt testvérek láthatóvá teszi számunkra megint Jézusnak ezt a felfoghatatlan szellemi, lelki hatalmát és erejét. Nem csak szeretettel van telve, hanem hatalommal is telve. És amíg a sátán és az angyalai azt a szerencsétlen embert tönkre vágták, addig Jézus ezt az embert, akit az Isten a maga képére teremtett, helyreállítja. Restaurálja. Olyan csodálatos látni, testvérek, hogy milyen változáson megy keresztül az az ember. Fel van öltözve. Eszénél van. Ugye így, kijózanodott. Tud uralkodni magán. Ül a Krisztusnak a lábainál. És olyan csodálatos, hogy mondja itt a Biblia, hogy arra kéri az Úr Jézust, hogy vele maradhasson.
hogy vele maradhasson.
Testvérek, akit Jézus így megszabadított, az ember olyan változáson megy keresztül. Aki felszabadult az ő hatalma, az ő ereje által, az nem lehet szinte rá ismerni. Odaül, ma is így van, ott ül Jézus lábain. Nem akarja Jézust elhagyni, ott akar maradni a Krisztussal. És nézzétek, Jézus milyen másképpen bánik vele, mint a démonok. Azok kényszerítették, ide mi, ezt csinálod, oda, egy. Jézus mit mond neki? Én is mondok neked valamit, de nem kényszerítelek. Menj el és tegyél rólam bizonyságot. Tegyél rólam bizonyságot. Jézus ezt az embert nem hagyja, hogy így mondja, feladat nélkül, ténykedés, teendő, dolog nélkül. Amit megtapasztaltál, hogy milyen csodát éltél el, az menjél el és mondd el a görögjeidnek. Az otthonodban és a városokban, amikbe te jársz. Beszélj nekik arról, hogy az Isten az az én. Mekkora csodát cselekedett veled, mert én vagyok az Isten, aki ezt a csodát tettem veled. Beszélj rólam, tégy bizonyságot. Érdekes testvérek, hogy Jézus Annást és Kajafást, őket nem küldte el, hogy tegyenek róla bizonyságot, pedig azoknak volt teológiai képzettsége. De ezt az embert, aki átélte a szabadítását, noha nem volt teológiai képzettsége, elküldte, hogy tegyetek bizonyságot. Tegyél bizonyságot rólam. Jézus testvérek, akiket megszabadított az ő nagy hatalmából, ebből a nyomorúságból, elküld, hogy tegyenek róla bizonyságot. És ez az ember elmegy önként és szabadon, és tanú lesz, pogány misszionárius, aki beszél az Isten Jézusban megjelent szabadító erejéről. És nem lehetett azt mondani rá, senki nem mondhatta rá, hogy ez nem igaz ember. Mert mindenki tudta, hogy ki ez. Nem mondhatták, miről beszélsz, mert látható volt, kézzel fogható volt a szabad, zongorázni lehetett a különbséget, aki volt és aki lett ez az ember. A Jézus szabadító erejét átélve. Testvérek, szabadságot ad nekünk a Krisztus, ezektől a démoni lelkektől, a netalántán ilyeneknek befolyása alatt állnánk, és akkor megváltozunk. Jönnek más gondolatok, más érzések, más célok, más szándékok, és kezdünk róla bizonyságot tenni. És az életünk is egy változáson mehet keresztül, nem is ilyen látványos változáson, de biztos, hogy egy mély változáson. Jézus győzedelmes személyét lássuk, testvérek, akiről itt azt látjuk, hogy megvív egy ütközetet, a légiónyi démonnal egyedül áll szembe, egy emberért. És a 6000 démon se bírja lebírni azt az egyet, azt a Jézust, aki nem démon, hanem az Istennek a fia. És felszabadítja ezt a valakit. Fölszabadítja ezt a szerencsétlen embert, akit a sátán itt tönkretett. Ütközet, amit Jézus megint győzelmesen vívott meg. Testvérek, hogyha most így ezeket elmondom, akkor lehet, hogy valakinek a szívében az van, hogy hát akkor kell félnünk a démonoktól. És lesz egy ilyen démonofóbia a szívünkben, démonoktól való rettegés, félelem. Testvérek, nem kell. Nem kell nekünk a démonoktól félni, hanem oda jöhetünk a Krisztushoz. És azt mondhatjuk neki, Uram Jézus, te, aki erősebb vagy a démon, védjél meg engem. Mert én, ha eddig ezeknek a hatása alatt is voltam, nem tudom, de nem akarok itt maradni, hanem át akarok kerülni a te oldaladra. És én a te csapatodba akarok tartozni. Fölvehetem akkor a hitáltal az ő ígéretét, és a szívembe, és azt mondhatom, hogy te azt mondod, hogy velem vagy minden napon, ha velem vagy, akkor nem árthatnak nekem a démonok, nem lehetek megszállott emberré. A démonok megkörnyékezhetnek, adhatnak gondolatokat, érzéseket, de föl fogom ismerni, és ellent fogok tudni nekik mondani, mert én neked mondok igent. Neked a hatalmasnak, az erősnek, aki engem végtelenül szerettél, meg is haltál értem, nem kell félnünk, testvérek. Azért is írtam rá arra a papírra, amit kaptatok most a templomba jövetelkor, azt a verset, Bartalis Jánosnak azt a szép versét, hogy abban Pál apostol ugyanezt vallja meg, hogy a Krisztus szerelmétől minket, vagy Isten szerelmétől, ami a Krisztusban van, senki nem téphet el. Mi, ha átölelt minket egyszer a Krisztus, akkor megtart, akkor megvéd, akkor megőriz. És Pál ott felsorolja az angyalokat és a fejedelemségeket is, akiken nem az Isten angyalait érti, mert az Isten angyalai nem akarnak minket elszakítani soha az Isten szerelmétől,
hanem a sátánt és az ő angyalait. Ők se szakíthatnak el. Nincs az a teremmény, ami a Krisztus gyermekeit kitéphetné az ő hatalmas és szeretetteljes kezéből, az ő védelme alól. Nyugodjunk tehát meg, bízunk a mi Urunkban, és örvendezzünk benne, imádva őt, és hálát adva neki a szabadító szeretetéért. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy megint a te győzelmedet láthatjuk, és ezért dicsérhetünk, és magasztalhatunk, és áldhatunk téged. Valljuk, hogy egyedül te vagy, aki játszik könnyedséggel, tudod legyőzni ma is a sátánt és az összes démonait, akinek nem kell különös erőfeszítés ehhez, mert hatalma mérhetetlen, felfoghatatlan a számunkra. És légy áldott, hogy te, aki ilyen hatalmas vagy, szereted az embert, ahogy most is bemutattad a történetben. Köszönjük néked, hogy nem csak azt a gadarait szeretted, hanem minket is szeretsz. És köszönjük, hogy nem csak úgy szeretsz, hogy megszabadítasz, hanem hogy meghaltál értünk a kereszten. Hogy megváltsál bennünket a sátánnak, a kárhozatnak, a pokolnak, a démonoknak társaságából. És tegyél minket az Istennek, az angyaloknak, a dicsőséges üdvözülteknek tagjaivá. Köszönjük te néked, Urunk, hogy te ott akarsz minket látni, mert nagyon szeretsz minket. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünket, áld meg az elhangzott ígéket a mi szívünkben. És segíts, hogy hadd forgassuk ezeket magunkban, és hadd tudjuk fölismerni mindig, amit te akarsz, és azt, amit más szellemi erők vagy hatalmasságok akarnak. Segíts, hogy arra mondjunk mindig igent, amire te buzdítasz az ígéd által, a te lelked által. És tudjunk nemet mondani mindarra, ami máshonnét származik. Könyörülj meg azokon, akik az említett dolgoktól szenvednek, és nem merik elmondani senkinek. Könyörülj meg rajtuk, hogy neked elmondhassák, és hívhassanak téged, hogy legyél szabadítójuk és feloldozójuk. Köszönjük, hogy tudhatják, hogy a hatalmas és szerető Jézushoz jöhetnek. Légy áldott azért, mert ma is tanítottál minket, és megmutattad nékünk a te dicsőségedet. Kérünk, vigyázz ránk az elkövetkező héten is, áld meg otthonainkat, áld meg szívünket, áld meg gyülekezetünket minden tevékenységébe, áld meg testvérgyülekezetünket, minden gyülekezeti alkalmunkat, szenteld meg, Urunk, a mi szíveinket és életünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, amikor imádkozunk még azokért a szegény emberekért, akiket földrengés sújtott, és olyan sok nehézséget, szenvedést kell átélniük. Könyörülj meg, és küldj nekik külső segítséget is, de belsőt is. Lelkileg is vonj magadhoz közel azokat a szegény embereket. Könyörülj meg rajtuk, és emeld föl őket ebből a nyomorúságból. Köszönjük néked, hogy meghallgattad a mi imádságunkat nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Híveinek lábát megőrzi az Úr. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy ha valaki szeretné tudni, hogy hova fogunk járni Isten tiszteletre, amikor nem lesz már az imaházunk vagy templomunk, akkor most Isten tisztelet után maradjon itt, mert átmennénk akkor ide a Pauk János vezetésével átmennénk ide a Gabonakutató Intézetbe, és megmutatná, hogy pontosan hova kell menni majd az Isten tiszteletekre. Most még itt maradunk, de hogyha valaki szeretne világosan látni, hogy pontosan hova kell menni, akkor most János vezetésével oda át lehet menni. Akár autóval is tudunk segíteni, ha valaki idősebb, akár gyalog is át lehet pattyogni, mert nincs olyan nagyon messzire. Hirdetem azt, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk. hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden bibliaóránk a szokott időben, viszont az imaóra és az énekkar elmarad. Tehát a pénteki imaóra és az énekkar is elmarad. Hirdetem még, hogy jövő vasárnap, ha Isten éltet minket, az Úrnak szent asztalát megterítjük. Végül azt hirdetem a testvéreknek, hogy a gyerekhétre, ami június vége, július legeleje, szakácsnőt keresünk. 50 emberre kell főzni, megvan minden, csak valahogy kézbe kell tartani ezt a dolgot. Ha valaki szeretne erre a szolgálatra jelentkezni, akkor azt szívesen elfogadjuk. Tapasztalt, valami kicsit tapasztalt a főzésbe. Segítség van, konyhás segítségek vannak, de azért valakinek ott a konyhát a kezébe kell tartani. Tehát ha valaki oda szeretne eljönni velünk, akkor a szeretettel kérem, hogy jelentkezzen. Vagy ha valaki tudunk esetleg ajánlani, úgyis jó lenne. Sajnos, aki eddig főzött nekünk, ő most nem tud már jönni. Végül annyit csak elmondok még, hogy az elmúlt héten presbiteri gyűlésünk volt, és meghallgattuk a szabadkai mérnök testvérünket, Pivarcsik Tündinek az édesapját, Laci bátyánkat, aki mérnökember. Ő elemezte a befutott árajánlatokat itt erre az egész beruházásra, és aztán tett egy javaslatot, végül aztán azt megtárgyaltuk, és elfogadtuk, hogy egy hódmezővásárhelyi cég, a K-Art nevű cég fogja a kivitelezési munkákat csinálni, ővelük kötjük meg a szerződést a kivitelezésre. Azt mondták, hogy jelen pillanatban még a szerződést próbáljuk ugye megfogalmazni, meg összeállítani. Jó hírű cég, kedvező árajánlatot adott, rugalmasaknak bizonyultak. Tehát több érv is mellettük szólt, úgyhogy őket választottuk. Ők azt mondták, hogy a templom bontását azt valamikor február második felébe ők elkezdenék, mert március 1-től lehet az építési engedélyünk szerint már építeni. Ők szeretnék ezt valahogy szeptember végére, ezt a templom részt mindenképpen, hogy visszavessük használatba, már addigra készre, teljesen készre csinálni. Tehát most úgy tűnik, hogy még februárban itt lehetünk a templomba, de lehet, hogy már az utolsó egy-két vasárnap már nem tudunk itt lenni. Majd meglátjuk, szólni fogok a testvéreknek, mihelyest erről bármi pontosabbat tudok. Imádságba készüljünk, s ha ide már nem jöhetünk, akkor lép életbe, hogy oda kell majd mennünk arra az átmeneti időszakra a Gabonakutató Intézetnek a tanács termébe. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, végül a 398. éneket énekeljük el. 398. És ezt az éneket énekelve majd figyeljünk az Úrunknak a nagyságára, a dicsőségére. Utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. 398, mind az öt versét énekeljük. Úr lesz a Jézus mindenütt. himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség.